azaz! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az M4 Sport fotballal foglalkozó podcastja, a Gurulj be lassítva is. Berkesi Judit álmos szemekkel néz rám, talán még az Európa Liga döntőt próbálja ő is kiheverni, bár most már erre nem is egyet, hanem kettőt aludtunk, én Hajdú B. István vagyok, és természetesen, hát dráma hátán, hiszen a labdarúgó magyar bajnokságban meglett a másik kieső, a Honvéd, a Kecskemét ezüstérmes lett, a Debrecen harmadik, ez a két csapat indul a kupagyőztes Zalaegerszeg mellett, ugye az Európa Konferencia Liga selejtezőjében. A Ferencváros pedig zsinórban három vereséggel zárta ugyan a bajnokságot, de megnyerte a bajnoki címet. Mennyire frissek az élmények, hiszen volt már Budapesten ugye Európai Szuperkupa döntő 2020-ban, de ott 15 ezer néző, Covid rendelkezések, egészen más volt az egész város a kedd és a szerdai napon, meg maga a Puskás stadion is, mint akkor.
Igen, de azért a hangulat már ott is abból a szempontból jelen volt, hogy milyen az, amikor külföldi szurkolók ide érkeznek, egy nagy csapatnak buzdítsák, és úgy töltik meg a Puskás arénát, hiszen azt megelőzően, hogy a magyar válogatott, meg egyébként is alapvetően a magyar válogatott otthonaként tekintünk a Puskás arénára. De hát persze, tehát azért ezt nem lehetett összehasonlítani, amikor megérkezett. Ugye a Róma tábor hamarabb bent volt már, amikor én beléptem a stadion területén belülre, akkor már ott voltak, és azt nagyon hamar konstatáltam, ahogy körbenéztem, hogy itt több lesz a Róma szurkoló, azt is, hogy magyar ajkúak között is jóval több a Róma szurkoló, de azt is, hogy inkább Totti pólóban vannak, és hogy idősebbek a korosztály tekintve, ezt csak azért mondom, mert nem meglepő módon azért nem ez a mostani Róma hozta tűzbe mondjuk a fiatal generációt, vagy lettek most elkötelezett Róma hívők, szerintem fiatal magyar szurkolók, de tudjuk azt a üzenős korábbi évek Rómáját, talán másik játékát is. Na mindegy, szóval nem biztos, hogy össze kell hasonlítani a kettőt, de attól még ez óriási nagy esemény volt az itthon élő és levő sok-sok magyar Róma szurkolónak. Most mondanám, hogy nagyon sok Sevilla drukkert ismerek Magyarországon, de ez azért viszont így nem igaz. Az is igaz, hogy mikor megérkezett a Sevilla, akkor hamar megállapítottam, hogy nagyon muzikális, egységes. Tehát tényleg, tehát a szurkolásnak a stílusa is messze. Szerintem az olasz az kicsit közelebb áll a magyarhoz.
Tehát erről
lehet, az olasz stílus valahogy kicsit közelebb érzem a magyar. Szurkolás. Most el lehetne menni ilyen irányba, nem biztos, hogy akarom. A Sevillája egy picit más hangulatú volt, és ez így jól is kiegészítette egymást. Tehát nagyon-nagyon rendben volt minden ott a stadionon belül a mérkőzést megelőzően, bár azért volt egy-két olyan dolog, ami nem hiányzott, tehát a tűzoltóknak rohangálnia kellett azért az első percekben, elsősorban a Róma oldalán azért elő-elő kerültek olyan tárgyak, amelyeknek nem kellett volna, de talán nem erről szólt ez a meccs, de hogy mennyire szólt a futballról, ettől függetlenül, hogy mondtad, hogy ki heverte-e már az Európa Liga döntőjét, szóval azért van hiányérzetem.
Ilyen maradt... hosszú meccset én még nem láttam.
Hát igen, csak mondjuk egy VB döntő se volt rövid, de azt mondjuk úgy elnéztük volna még egy darabig, nem? Tehát, hogy na, szóval, hogy nem az a baj, hogyha egy mérkőzés hosszabbításba torkollik, hanem azért, hogy a végére, és lehet, hogy azért maradt meg, mert nem igaz, hogy nem volt játék, vagy hogy nem látszódott, hogy melyik csapat mit akar, mert nem igaz. Tehát szerintem a Róma kifejezetten jól kontrollálta az első fél időt, a másodikban meg nagyon jól jött ki a Sevilla, tehát ott kifejezetten jó periódusai voltak, csak lehet, hogy tényleg a vége maradt meg, mert azért a hosszabbítás az már nagyon szenvedős volt mindkét oldalon, és már tényleg egymással voltak elfoglalva a kispadok is. Én attól féltem, hogy ott a vizes kulacs a fejünkön költ ki, mert nagyon közel voltunk a Sevilla kispadhoz, mert már annyira idegesek voltak és dobálták dühükben, hogy azért volt bennem egy kis félsz, és túlzás lenne azt mondani, hogy a pályát néztem végig ebben a, hát nem is tudom hány perces ráadásban mennyi lett végül, ez a 2x15, ez is valami...
Hát ugye két perc volt az első hosszabbítás, a végén, ugye eleve az első fél idő, második fél idő vége 7 meg 6 perc,
igen.
És aztán 11,5 percre jött ki a hosszabbítás második fele, ugye cserékkel, ugye nagyon-nagyon sok volt az ápolás az egész mérkőzés során, amiért én önmagam a játékvezetőt azért nem tudom okolni, mert egy összefejlés után nincs az a bíró, aki azt mondja, hogy jó, itt nem történt semmi.
Sőt, muszáj is ugye ott orvosi ellátást kérni.
Ahogy hallgattalak, nekem is néhány megjegyzés. Az egyik, hogy igen, én azt gondolom, hogy sokkal több magyarországi Róma szurkoló van, mint Sevilla. Én találkoztam az egyes villamos megállójában szurkolókkal, csináltunk is egy-két Róma mezes magyarral fényképet. Volt olyan, aki a Sevillának szurkolt, de annak az embernek például egy Rakitic-es táskája volt, tehát már a Barcelonában.
Tehát végül Barcelona szurkoló.
Igen, a Barcelonában megszerette a Rakiticet, és akkor...
Na jó, de nem tudom, Ébrehem mezes magyar Róma szurkolót láttál. Tehát csak ezért kérdezem, hogy... Na...
De Suso mezes se egyébként... Hozzáteszem, hogy az már a mérkőzés előtt számomra világossá vált, hogy jóval több magyar szurkoló menne be a stadionba, mint ahánynak jegye van. Mert ugye mindenki egy picit azt hitte, amikor külföldön van egy ilyen mérkőzés, annyira talán nem foglalkoztat ez senki. De amikor itthon van, akkor mindenki azt hiszi, hogy na, itt van 60 ezer jegy, akkor bemegy 60 ezer magyar. Hát nem, mert ugye eleve a klubok, az
hogy
újságírók...
Hogy ne, fenn kell tartani a döntőst.
Tehát mi nagyon klubnak. Eleve Magyarország kevés jegyet kapott, az pedig nagyon gyorsan elkelt, és volt olyan idősebb szurka, azt mondta, hogy ő elment volna a Puskás pénztárába jegyet venni, de hát ez ugye ma már nem úgy van, hogy a pénztárak kinyitnak és jegyet vásárolsz, regisztrálsz, UEFA oldalon megrendeled, stb. A petárdázás, illetve a tűzoltók munkája, ugye azt tudni kell, hogy a Róma, amelyik az olimpiai stadionban játsza Rómában a meccsét, ott van futópálya. Tehát ott ezek a bedobálások, a rekordtánon ott landolok, aztán vagy elalszanak maguktól, vagy ott eloltják. Itt ugye magát a játékot veszélyezteti, mert olyan közel volt a játéktérhez, tehát itt derekas munkát kellett végezni a tűzoltóknak, mint hogy a végén a biztonságiaknak is, amikor ugye a Sevilla szurkolók berohantak, ami most már nem szokás, de az, hogy a győztes csapat szurkolói bemennek, valószínűleg a győztes csapat tagjait nem fogják megverni.
De nem, én ebben abszolút nem éreztem negatív felhangot, vagy bármilyen agressziót, hanem abszolút az ünneplést. Tehát ez ilyen egészen ösztönös volt, hogy nyerdünk és berohanunk. Tehát én ezt láttam, abból ismerek erre következtetni, hogy hamar vissza is mentek. Tehát nem volt utána ezzel gond, csak hát szerettek megölelkezni. Tehát azért volt itt feszültség, ami utána felszabadult a Sevillánál legalábbis mindenképpen. Ráadásul megint hogy? Tehát a 11-es a megismételt büntető, ugye nem is büntetőnek mondjuk ezt, hanem 11-esnek, csak akkor mondja rá más is szót, hogy nem mindig ugyanazt használjam, tehát végül meglett az a dráma, amilyen jobban nem lehetett volna fokozni, és ráadásul az utolsó 11-es rugó, és akkor már is megint van egy párhuzamunk a VB döntővel.
Igen, Montien rúgta be, igen. Akkor is most is. Egyébként maga a mérkőzés az nagyon feszült volt, mind a két csapat az erényeit kibontakoztatta. Én azt gondolom, hogy a Róma ezt a meccset úgy nyerhette volna meg, ahogy meg akarta nyerni, tehát Dybalával a kezdőcsapatban szerezni egy gólt, és azt megőrizni a végéig. Most aztán persze egy római rúgott egy másik gólt is, ugye a Mancini szegény a saját kapujába talált, és onnantól kezdve azért nem nagyon volt benne a meccsben, hogy a Róma betalál. A második félidőben jobban játszott a Sevilla, meg talán a hosszabbításban is. Ugye volt az egyik oldalon egy 11-es, amit megadtak, videózás után visszavontak. A másik oldalon volt egy, amit eleve meg se adtak. Nem éreztem, hogy a játékvezető azért kézben tartja.
Most ezt akartam kérdezni, hogy kicsúszott-e a kezéből ez a mérkőzés.
Kicsúszott?
Szerintem mind a két oldalnak lehetne, most függetlenül az eredménytől, hát Mourinho egyértelműen szóvá tette, de pontról pontra a felháborodását, de azért túloldalt is lehetett volna azért emlegetni. Emlékezzünk csak a Róma góljára.
Igen, csak a győztes azért általában nagy vonalú.
Persze, hát igen, most nem kezdje mondani, hogy Rakitic ellen szabálytalankodott a római játékosa, vagy sem, hanem...
Igen, ugye az első a Róma góljánál. Hozzáteszem, hogy eleve ennél a bírónál, tehát Taylornál az, hogy olyan attitűddel mentek be a játékosok a mérkőzésbe, hogy tulajdonképpen mindenért vitatkoztak. Tehát nem volt olyan eset, hogy valaki valamit szóvá ne tett volna, még akkor is, hogyha a saját lábába bukott föl, hogy miért nem fújta le, miért ide sárga, miért nem oda sárga. Én ezeket a kiszaladok a stábtagnak adok-e, azt se tudom, kinek fölmutatok egy sárga lapot, mert szólt a negyedik bíró. Tehát picit több volt a cirkusz szerintem, mint ami kellett volna, illetve mondok egy nagyon eretnek mondatot, azért az látszott ezen a mérkőzésen, és ezzel nem az Európa Liga presztízsét akarom.
Másodvonal?
Hogy ezek a csapatok azért nem bajnokok ligája csapatok.
Pisti, a fülembe csengtek a mondataid, amit a Sevilla kapcsán szerintem már emlegettünk itt a BL-ben, hogy az Európa Liga indulóknak általában, vagy Európa Liga győzteseknek nem sok babér termett eddig a bajnokok ligájában.
Hát a Sevillában, meg a Sevillának meg aztán főleg vagy nem, a pedig Sevilla, ő nyerte a legtöbb
Sevillára, akkor...
Tehát igazából ugye Sevilla BL-ből kiesett. Tehát tulajdonképpen, majdhogy nem azt mondom, de ezzel tényleg nem akarok senkit megbánni, hogy a 17. helyért csatázott, hiszen az első 16 az a bajnokok ligája legjobb 16 csapata. És nem véletlen, hogy sem a Sevilla, sem a Róma, noha Róma azért harcban állt azért, hogy BL helyen végezzen Olaszországban, de lecsúszott. Azok a csapatok, amelyek a bajnokságban a Róma előtt végeztek, azok szerintem jobb csapatok. Hozzáteszem, hogy ebből a keretből ennél többet, mint sem, hogy megnyered a konferencia liga döntőt, és aztán utána a következő évben is kupa döntős vagy, tehát itt azért a Mourinho érdemei elvitathatatlanok, mert én szerintem itt is jól meccselt, Dybala játszott, amíg bírt.
Az első fél időt szerintem kontrollálta
és nem az volt, hogy a Róma beállt bekkelni, hanem a Rómának több lehetősége volt, Rakitic kapufáját leszámítva, Sevillának gyakorlatilag semmi az első fél időben, csak voltak olyan olasz csapatok, amelyek, vagy az elődöntőben ezt meg tudta csinálni a Róma, hogy ezt az egy gólt, azt megvédte.
Igen.
Az, ha törik, ha szakad, mi nem kapunk gólt. A Sevilla ellen ez borzasztó.
Igen, és a Sevilla azért váltott, és a cserék is hozzátettek a második fél
időben. Szuszó beállításával.
Igen. De Szuszót már sokat gyára dicsérjük.
Igen. Igen, és a Sevilla végül megnyerte, hát aztán persze van egy olyan kapusa, aki a 11-es párbajban majdhogy nem verhetetlen. Az, hogy újra rugatták azt a bizonyos 11-est, hát újra, nem nagyon
előtte szokta. Már gratulált Mourinho, azt láttad, Mendilibárnak oda
igen.
ment.
Igen.
Jó, hát...
Hozzáteszem, Mourinho abszolút öntörvényűen viselkedett, mert aztán ugye a díjátadásnál is fogta magát, még mint a bírók átvették volna, fölment, megkapta az ezüstérmet, elment, kidobta a nézők közé. A felelőssége azért az edzőnek, bármilyen taktikai zseni is Mourinho, azért óriási. Hát mert ha ő a parkolóban nekiesik a játékvezetőnek.
De majd nem nekiesett ott a Sevilla kispadnak, és ő, tehát ő volt, aki előre ment, nem az, hogy valakit ment védeni, hanem amit én láttam, ő rohant, hogy most ki mit mondott a Sevilla kispad oldalán, az egy dolog.
Igen, de
ha
bálványozott edző a Puskás parkolójában igencsak keresetlen szavakkal nekiesik a játékvezetőnek, akkor ne lepődjünk meg azon, ha másnap a reptéren a Róma szurkolók is nekiesnek ugyanennek a játékvezetőnek. Nem az első eset, hogy bírók, volt olyan még 20 évvel ezelőtt is, hogy mondjuk a Frisk kapott fenyegető leveleket Chelsea-Barcelona meccs után, Ursmeyer, tehát nagyon sok játékvezetőt ért támadás, ez nem jó példa. Független attól, hogy nyilván a tét nagy volt.
A csalódás is közvetlenül a lefújás
után. De nagyjából igen. Én azt gondolom, hogy majdhogy nem mind a két fél ugyanannyit kérhet számon a másikon.
Csak nem a győztes.
A Sevillának gratulálni kell. Egyébként ugye magának a Sevillának végül is gratulált Mourinho, tehát kezet fogott az ellenfél edzővel, ott tapsolt a Sevilla közönséget is. Közel volt, mind a két csapat közel volt hozzá. Az megint csak viszont nem tudom mennyire edzői felelősség, hogy miért azok rúgják a 11-est, akik rúgják. Tehát az Ibanez, aki tényleg ezer sebből vérzett, hát nem hiszem el, hogy nem találunk egy nála kompetensebb rúgót. Egyébként ez egy óriási védés volt, csak igen. A sokadik lassításra lehetett látni, hogy Újhegyjel tolta Bono azt a kapufára, aki a mérkőzés embere lett. Most ez is egy nagyon furcsa dolog, mert a büntető párbajt leszámítva világon semmi dolga nem volt. Hát a gólt azt nem tudta védeni, meg nem is volt egyébként védhető, tehát ez egy tökéletes Dybala lövés volt, egyébként nem volt dolga. Viszont odament, azt a kettőt kifogta, amit ki lehet, és ha egy csapat berúgja a 4-11-esét, ráadásul a Sevilla szem most már 7-ből 6 büntető párbajt megnyert az európai kupaporondon, akkor ezen ne csodálkozzunk.
De látod, megint Mourinhóról beszélünk, jó róla, nehéz nem beszélni, pont ezért, mert ilyen jelenség, és akkor ott van Mendilibár, aki hasonló korú, de hát tudjuk, hogy a nemzetközi tapasztalatot tekintve összehasonlíthatatlan.
Igen, 3 hónappal ezelőtt valakinek a körúton azt mondja Mendilibár. Mit mond? Azt mondja, hogy lehet, hogy
de
egy
még
spanyol...
Spanyolországban, jó, tudom, hogy ott
spanyol énekes.
De mondjuk, ha Spanyolországban azt mondott 3-4 hónappal ezelőtt, hogy Mendilibárral kupát nyer valamelyik spanyol csapat, lehet, hogy erre is nemzetközi kupák.
Menni Libárnak 20 évvel ezelőtt volt egy Intertotó kupa szereplése, ahol ki is esett a Kolozsvár szemben az akkori csapatával. Azóta nem volt nemzetközi para. Hát őt azért vitték oda, hogy ne essen ki a Sevilla. Most ezek után, hogy nem esett ki.
Van egy három hónapos szerződés.
Végigment a Manchester United.
Kapott egy szerződés, hogy figyelj, tartsd benn valahogy ezt a csapatot, légy szíves.
Végigment a Manchester United, Juventus, Róma hármason, amelyik azért... Bajuk be őszintén, hát ugye a Manchester United BL résztvevő lesz. A Juventus, ha nem vontak volna le 10 pontot, BL résztvevő lenne, a Róma pedig...
Majdnem, igen. Közel volt ahhoz, igen.
Hát, ha hozzáadnák a 10 pontot, akkor ott lenne a Juventus, tehát ezt végigvered. Most a Sevilla nagy kérdés, mit csinálsz ezzel az edzővel? Aki egy átmeneti meg. Lehet, hogy már amikor ők kinevezték, lehet, hogy megállapodtak már egy másikkal, hogy ki veszi át, de most kirúgod, vagy azt mondod, hogy nem kell. Nyilván én szerintem, miután a játékosok is nagyon játékosai legalább annyira dicsérték Mendy Libárt, mint amennyire Mourinhót szokták dicsérni a saját csapatának, mindenkori csapatának játékosai. Úgyhogy szerintem ez egy. És ugye ő lett minden idők legidősebb edzője, aki megnyerte az Európa Ligát. Egészen fantasztikus ez a pár hónap az ő életében, és teljesen megérdemelte, mert ő egy abszolút szimpatikusan viselkedő ember egyébként.
Igen, és olvastam róla, hogy ő maga nyilatkozta, bár aztán lehet, hogy kicsit hazai vizekre is evezünk, hogy ő ilyen antimodern edzőnek tartja magát, tehát ő nem a táblagép előtt ülő típus. Bizonyos értelemben le is egyszerűsítette a Sevilla játékát, amit lehetett látni, mert azért a hosszabbításban ez már tényleg inkább, tehát nem kidolgozott helyzetekről beszélünk, hanem beívelésekről, aztán lesz valami vagy nem. Tehát egy kicsit direktebb volt a foci, nem biztos, hogy mindig olyan tetszetős, de mondjuk az irányt azt lehetett látni, hogy ő előre abban gondolkodik. A csapatával, egyébként Szuszóval is volt rögtön összetűzése, azért nem kezdett sokáig nála, de még most sem, mert hogy mondta a Szuszónak, hogy de ha nem futsz, akkor nem fogsz, tehát többet kell futnod ahhoz, hogy kezdő legyél, és a Szuszó azt mondta vissza erre, de hát én sose futottam, nem fogok csak azért, mert te itt vagy, jó, akkor nem kezdesz. De így viszont lett egy fantasztikus csere belőle. Na mindegy, szóval, hogy egészen extrém történet ez az ő is a Sevilla életében is. Láttam még egy ilyen utolsót a Sevillaról, egy ilyen mémet, hogy mi a körforgás a Sevillánál, csinálnak egy ilyen átlagos szezont, jó, végül lett belőle egy átlagos, tudjuk, hogy nagyon rosszul indult, megnyerik az Európa Ligát, ezért bejutnak a BL-be, ahonnan pedig kiesnek az Európa Ligában.
Hogy megnyerik.
Igen, és ez a körforgása a Sevillának, aztán majd meglátjuk.
Hát igen, minden esetre így jövőre 5 spanyol csapat indul majd a Bajnokok Ligájában. Na hát, hazai vizek. Az a dráma, ami volt az Európa Liga döntőn, az gyakorlatilag megismétlődött két helyszínen. Itt most nem is arra utalok, hogy az ezüstérmet a Debrecen végül, vagy az ezüstérmet a Kecskemét egy magabiztos játékkal megszerezte. Már szombaton, vasárnap a Debrecen pedig egy ugyancsak magabiztos játékkal legyőzve.
Hát ez nem a dráma, hanem az eufória inkább.
Mind a kettő megérdemelt volt, igen. Mind a kettőt meg is ünnepelték. 14 ezer néző volt Debrecenben, telt ház volt, majdnem 5000 Kecskeméten, mert nem lehetett több, mert ugye akkor a stadion, utána gyakorlatilag utcabállal fölérő dolgok. Mindenki azt gondolom megkapta, amit akart. A Puskás Akadémia jól hajrázott, de nem tudott oda kerülni, a Paks pedig nem jól hajrázott. A Ferencváros ugye egy külön történet, hogy három meccset elvesztett, illetve összesen 8 mérkőzést elveszített a bajnokságban, azért ez nagyon-nagyon sok, de így is magabiztosan behúzta a bajnokságot. A Fradiról rengeteget beszéltünk, meg szerintem fogunk is még. Ugye most két magyar játékosra, ugye Barát Péterrel, akit megvettek Debrecenből végleg, illetve Varga Barnabással a gólkirállyal erősített a Ferencváros, ami azt jelenti, hogy oda lehet kerülni magyarként is azért a Fradiba. Nem tudom, mennyit fognak játszani, szerintem a bajnokságban biztos sokat, de a Ferencváros ugye az előző szezonban is 16 nemzetközi kupameccset játszott, ez 16-tal több, mint az összes többi csapat szinte, bár ugye gyorsan kiestek ott csapataink, kivéve a Fehérvárt, amelyik ment azért egy kört. Hát viszont itt a Honvéd és a Fehérvár, az teljesen drámai mérkőzés
volt. A Puskás Honvédon voltál, ugye?
Én a Puskás Honvédon voltam, ahol ugye a Honvéd fölállt úgy, hogy már lehetett tudni, hogy Lukic és Lovrić nem tud játszani, a utolsó edzéseken megsérült hát Kerezsi
fontos,
is, megsérült Bocska is, és a Honvédnak meg kellett nyerni a meccset. Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a Honvéd azt az utat választotta, ami az egyetlen járható volt. Nem esett neki a Puskásnak. Tartotta a 0-0-át. Nézte, hogy mi van a másik mérkőzése. Ha a másik meccsen vezet 2-3 góllal a Fehérvár, úgyis mindegy. Viszont, de nem vezetett, ráadásul a Fehérvár is nyilvánvalóan tudta, hogy 0-0 a Honvéd mérkőzése felcsúton, és ezért ők is védték azt az egy pontot, ami nekik. Hogy ez mennyire volt szimpatikus, nem kockáztattak, ők azt mondták, hogy ez így megvan, a Honvéd úgyse nyer felcsúton. És az utolsó 10 percben elindult a Honvéd, és bizony ott, miközben az első félidőben volt egy olyan gól, amit a Puskás szerzett, amit visszafújtak a VAR elemzés után, volt egy olyan kezezés, amely után szerintem 11-est kellett volna kapnia a Honvédnak.
Itt egy képernyő előtt ülve néztem, de én is azt gondoltam, hogy ebből büntető lehet.
Vadjátékvezető nem adott büntetőt, a videóbíró Iványi azt mondta, hogy nincs megdönthetetlen bizonyíték, meg sem nézték az esetet, tehát a játékvezető meg sem nézte az esetet. Ez egy bajnokságot eldöntő, vagy egy ítélet volt, hanem is a bajnoki címet. Lehet, hogy jó volt, lehet, hogy nem volt jó. Ezt nem én vagyok
hivatott. Ott a helyszínen hogy fogadták, vagy ők mennyire érezte?
Ott a helyszínen abban a pillanatban, hogy a kezezés volt, szinte az egész Honvéd kispad berohadt a pályára. Hiszen 0-0, 11-es truksz. Még be kell rugnod, úgyhogy az első számú rugó, ugye Lukic nem is játszik. Tehát lehet, hogy kihagyták volna. Lehet, ha berúgják, kiegyenlít a Puskás Akadémia. Ezt nem tudjuk meg. A Honvéd még 1-0-ról is kiegyenlített, és ment a győztes gólért, végül hősi halált halt, és kiesett. A kiesés 33 forduló eredménye. Tehát nem azért, mert felcsúton te kikapsz 2-1-re, mert ha lett volna 40 pontod, akkor kikaphattál volna 6-1-re is. Nekem ezzel a játékvezetői döntése a legnagyobb problémám az, hogy mind a mai napig, pedig most már majdnem egy hét eltelt, senki nem magyarázta meg, hogy ez miért nem volt 11-es. Én elfogadom, ha ez nem 11-es. Elfogadom, ha az a gól nem szabályos, amit a Puskás rúgott, hogy mondjunk ide is, oda is valamit. Csak valaki mondja meg, mert itt én, megmondom, én nagyon-nagyon sok mérkőzést látok, magyart, nemzetközi. Itt Ha lejátszanának 10 esetet, és amelyikről nem tudom, hogy itt adtak-e 11-est kezezésért vagy nem, biztos, a felét nem találnám el. Egyszerűen én ezt nem tudom értelmezni, segítséget
tényleg,
kérek.
Tényleg nehéz megmondani. Most ha eszembe jut, hogy közben pedig a Vágó Leventenek volt egy ilyen mozdulat a 16-oson belül, talán a Paks meccs, hogy épp hogy hozzáért a kezéhez, és az is 11-es lett, még ki is állították, de ott meg éppen csak talán a térdéről pattant föl, ami szintén olyan, hogy
Hidi
az Patriknak ember nézi...
Hidi Patriknak is volt egy olyan, hogy észre se vette, hogy hozzáért
igen, az ember,
a kezéhez.
Az ember nézi, hogy ér bele, hogy tartja a kezét egyáltalán a testéhez képest, hol áll. Ugye próbáljuk mi is, mert szeretnénk mi is értelmezni, és átadni a nézőknek, hogy miért lehet az, vagy miért nem az. De most nem ezt az egyesetet akarom emellé tenni, mert ez egy egészen másik, csak tényleg nehéz, főleg amikor egy egészen kiélezett helyzet, tehát ezen egy NB1-es tagság megőrzése múlt, abban is igazad van, hogy nem ezen az egy meccsen, mert ez egy hosszú bajnokság volt, és a Honvédnak nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy nem, az utolsó fordulóra kellett volna hagynia.
Igen, de ugye néhány évvel ezelőtt az utolsó fordulóban volt egy Debrecen-Paks meccs, az egyik kiesik, a másik bennmarad. És ott az utolsó percben azt hiszem Ferenci lőtt egy kapufát, a kapufáról lepattant a labda a vonal környékére. Ha azt gólnak ítélik, a Paks esik ki. Nem ítélték gólnak, a Debrecen esett ki. A hazai csapat. És ott, miután gólvonal technológia nincs, tehát ott nem lehetett megnézni, hogy jelez a műszer, ott az asszisztensre hagyatkozott mindenki, és érzésem szerint jól döntött. Tehát ott mindenki fújt egy nagyot, és az még a VAR korszak előtt volt, az utolsó olyan év, amikor nem volt VAR, hogy hú, nem ezen múlott. Itt nem tudjuk, tehát még egyszer mondom, nem tudom, ha 11-es van, bemegy, utána mi történik,
persze,
nem
persze,
megy be.
Persze.
Tehát lett volna, tehát ezek hipotetikus feltételezések.
És azért, bocsánat, azt se felejtsük el Honvéd kapcsán, hogy ez most már a harmadik olyan szezon volt, amikor az volt a kérdés, hogy bennmarad-e, vagy hogy mikor tudja bebiztosítani a bennmaradását. Tehát azért játszott a tűzzel bőven a kispesti
igen.
csapat, és ezen is el kéne gondolkodni, hogy miért, mert lehet egy ilyen rosszabb szezon, lehet, hogy meglátjuk a Fehérvár kapcsán, hogy milyen tanulságokat tudnak levonni, de hogy ez most már a harmadik ilyen szenvedős, nyögvenyelős szezon volt, és előbb vagy utóbb, amikor egy csapatnak mindig ez a célja, vagy ez a legfontosabb célja, hogy bennmaradjon, akkor nem biztos, hogy sikerül.
Azt mondtam a Gól 2-ben is, én nem vagyok egy ilyen nagy sorozat függő, de annak idején még a Dr. House című sorozatot, én azt nagyon kedveltem, és abban az egyik eset tanulsága az volt, amikor valaki beteg volt, megváltoztatta az életét, nem halt meg, és visszaváltoztatta olyan, mint volt. És ott volt az a mondás, hogy a majdnem halál semmit sem változtat. A halál mindent megváltoztat. Tehát abban a pillanatban, hogy a Honvéd kiesett, már nincs a Honvédnak edzője, ugye a sorsdöntő meccs előtt nem volt sportigazgatója, tanácsadója, most elment az egész stáb. Hallani arról, hogy kulcsjátékosok Szappanostól Kocsison át Kerezsiig a Fehérvárhoz szerződnek, tehát maradnak az első osztályban ezek a játékosok, a Honvéd élére pedig ugye kinevezték az U19-es edzőt, akinek nyilván nem azt mondják, hát egy tapasztalatlan, felnőtt szinten tapasztalatlan edzőnek, hogy neked kötelező följutnod, mert különben összedől a világ, azt nem lehet mondani.
Jönnek a saját tehát nevelősi
én
fiatalok.
Azt gondolom, légiósok el, fiatalok igen, de ebben benne van az, hogy a Honvéd beragad a másodosztályban, tehát hogy azonnal nem fog tudni följutni. De ha egy világos jövőképet elvázolsz, el tudok képzelni olyan magyar játékost, aki azt mondja, hogy én játszom egy évet a másodosztályban, akár 20-22 évesen, vagy még idősebben, mert a Honvéd nem fog csillagászati fizetéseket ajánlani, mert úgy tudom, hogy nem dúskál az anyagi javakban sem. Tehát mondjuk a Vasasnál jóval magasabb fizetések vannak, vagy voltak, mint a Honvédnál. De lehet, hogy ez egy olyan megtisztulást eredményez, hogy 3-4-5 év múlva a Honvéd újra a régi fényében csillog. Ugye akkor, amikor kiesett egyetlen egyszer az élvonalból, 20 évvel ezelőtt, akkor utána azonnal följutott. Most ebből a másodosztályban bármelyik csapatra azt mondani, hogy ez azonnal föl fog jutni, én nem venném magamnak ezt a bátorságot, hogy akár a Vasasra, akár a Honvédra, akár a másodosztályi csapatok
hát
közül
bármelyikre.
Így van,
nézzük,
azt mondjam, hogy ez följut. Nehéz lesz. A Fehérvár pedig hát ha a Honvéd megkapja a 11-es, vagy a Honvéd egy-egy után rúg egy gólt, főleg amikor vége volt a Fehérvár meccsnek. Hát igen, ha a Honvéd rúg egy gólt, mit tud csinálni? Hát szerintem mind a mai napig vernék a fejüket az angyalföldi kispapba, hogy ők nem tettek meg mindent a győzelemért. Patika mérlegen mérte ezt a Fehérvár, és nyilván ott viszont a majdnem halál van, tehát majdnem kiestek, de szerintem ez egy abszolút szinte halál.
Vészharangok, igen. Tehát azért a vészharangokat most már meg kellett kondítani ezután, a szezon
itt
után.
Ott is új alapokra kell tenni, ott is ugye nagyon sok játékosról már mondják, hogy elköszönnek tőle, ugye hát a Vasas már gyakorlatilag a fél csapatától megszabadult, úgyhogy lehet, hogy erre van szükség, mert az az út, amit jártak, hogy most főleg magyar játékosokkal, stb., az Kecskeméten világosan bebizonyosodott, hogy működhet, és tulajdonképpen a Debrecen is egy magyar magra támaszkodva, megerősítve jó néhány jó légióssal elérte a dobogót. Tehát önmagában az, és akkor a Paksról ne is beszéljünk, amelyik évek óta csak magyar játékosokat használ, tehát önmagában az, hogy én fiatal magyarokra, vagy esetleg másút mellőzött játékosokra építek egy csapatot, az tuti kiesés, ez nem igaz. És a Honvéd szurkolók, akik nagyon-nagyon el voltak keseredve felcsúton. Tényleg, tehát magukba zuhanva, sokan sírtak is.
Én utána végig szurkolták az egész szezont, igen, a végét is, a hajrát
és
is.
És utána volt olyan, amelyik azt mondta, hogy ha becserélünk egy Kerezsit fejsérülése után ilyen ragasztó szalagos fejjel, egy keresztes, tehát ha bejönnek a fiatalok, és elhullunk, ezt könnyebben elviseljük, mint ha fölállunk 8 légióssal, és mint az egész szezonban, mondjuk 5-6-tal per meccsenként, és vegetálunk.
Viszont hadd zárjam egy idézettel, amit egy kispesti kedves barátom osztott meg, amivel egymást is bíztatják a szurkolók. A Kispestet szeretem, nem az NB1-et. Erre érdemes most fókuszálni. Nekem meggyőződésem, hogy a szurkolók ott lesznek az NB2-ben is egyébként a Honvéddal.
Igen, de az megint más. De, és akkor keretbe foglalom, amiről beszéltünk, hiába esel ki a BL-ből, az Európa Liga győzelmet azért megünnepled. És tavaly ugyanígy volt a Rómával is, amelyik 10 évvel ezelőtt azt se tudta, hogy létezik majd olyan, hogy konferencia liga, de több mint 10 év után nyert egy trófeát, és megünnepelte. Úgyhogy, ha a Honvéd az NB2-ből följut, akkor nyilván azt is megünneplik. De ez a szezon, a következő szezon, az, hogy egy Honvéd-Vasas meccset láss, ahhoz nem az első osztályt kell nézned majd, hanem a másodosztályt. A Fehérvár benn maradt, a Tűzzel játszott, eddig amelyik csapatok a Tűzzel játszottak, azok előbb-utóbb megégtek. Figyelmeztető jel kell, hogy legyen a Fehérvár számára, akár a Diósgyőr, akár a Vasas, akár az MTK, akár a Honvéd példája. Meglátjuk, az már a jövő zenéje. Jövő héten ugye két kupadöntőt is rendeznek, konferencialiga döntőt, illetve bajnokok ligája döntőt.
Szombaton női BL döntőt, amin én ott leszek.
Így van, és ne felejtjük azt sem el, hogy a női bajnokság döntője is zajlik.
Nem zajlik, hanem lezajlott, így van, tegnap ugyanis megnyerte a Ferencváros 100%-os teljesítménnyel, ami azért történelmi, legalábbis a mostani csapat számára a második mérkőzést is megnyerte a Győr ellen, így a BL selejtezőben indulhat Vágó Fanni csapata.
Szóval a férfiaknál és a nőknél is a Fradi lett 2022-23-ban a bajnok. Köszönjük szépen a figyelmet!